Jelencsics Erik atya műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a mai hittanóra alkalmával minden Mária Rádió hallgatót is. Ez itt a mai hittanműsor, ahol egy könyvből indulunk ki, amit alapul vennénk a mai műsorban. És pedig II. János Pál pápa könyvét, művét, a test teológiáját. Ebben a könyvben van egy kifejezés a testnek. A test egy házastársi jelentéssel bír. Az, hogy a férfi és a nő teste arra hivatott, hogy őszinte, önátadó szeretetben ajándékozza magát a másiknak. A nemiség a szexualitást ezért nem csupán pusztán biológia vagy érzelmi valóságként van leírva ebben a könyvben, hanem egy olyan lelki és teológiai jelentőséggel bír, mely tükrözteti Isten szeretetét. Az ember eredeti állapota nem csupán azt jelenti, hogy Ádám és Éva bűn előtt éltek, hanem azt is, hogy ebből az állapotból megérthetjük, mire teremtette Isten az embert. Jézus is erre az eredeti rendre utal, amikor azt mondja Máté evangéliumában, kezdetben nem így volt. Az ember eredeti állapotát három nagy fogalom foglalja össze. Ádám először egyedül van. Egyedül van a teremtett világban. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy nincs társa, hanem hogy felismeri, hogy különbözik az állatoktól, a többi élőlénytől, hogy képes gondolkodni, hogy képes szeretni, és szabadon dönteni. Illetve hogy kapcsolatban áll Istennel, azaz teremtőjével. Amikor Ádám nevet ad az állatoknak, ráébred, hogy egyik sem hozzá hasonló. Ez a tapasztalat felébreszti benne a vágyat egy olyan személy iránt, aki vele egyenrangú. Mert az ember személy, nem csupán biológiai lény. Amikor Isten megteremti Évát, Ádám felkiált. Ez már csont az én csontomból. Ez már test az én testemből. Ez azt fejezi ki, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítő személyek. A férfi és a nő egyenlő méltóságúak. Különbözőek, és éppen a különbözőségük teszi lehetővé a szeretet ajándékát. A szeretet lényege nem az, hogy birtokoljuk a másikat, hanem hogy önmagunkat ajándékozzuk neki. Ezt nevezi Szent II. János Pál pápa a testet házastársi jelentésének. A Teremtés könyve ezt mondja, mindketten mezítelenek voltak, a férfi és a felesége, de nem szégyelték egymást. Olvasható a Teremtés könyve 2. fejezet 25. versében. Ez nem elsősorban a ruhátlanságról szól, hanem azt jelenti, hogy nem volt bennük önzés. Nem használták egymást saját céljaikra. Teljes bizalommal és tisztossággal látták egymást. A test nem volt a vágy tárgya vagy eszköze, hanem a személy kifejezése. A bűnbeesés után, amikor belépett a bűn, megjelenik a szégyen. Elrejtőznek egymás és Isten előtt, a szeretetbe önzés, az uralkodási vágy vegyrül. Ezért készítenek maguknak fügefaleveleket. Nem maga a test lett rossz, hanem a másikra való tekintet torzult el. Másik vatikáni zsinat egyik legismertebb mondata, a Gaudium et Spes, az egyháza mai világban kezdetű lelkipásztori konstitúció 24. pontjában található. Idézem. Az ember nem csak önmaga őszinte elajándékozása által találhat teljesen önmagával. Ez az ember eredeti hivatása. A bűn ezt megseberezte. De Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa az embert, és újra képessé tegye az önzetlen szeretetre. Ezért a testteológiájában az első fejezet nem egyszerűen Ádám és Éva történetéről szól, hanem arról a kérdésről, hogy ki az ember, és mire teremtette Isten. A pápa szerint a válasz az, hogy az ember szeretetre teremtett személy, akinek teste és lelke együtt arra hivatott, hogy Isten szeretetét tükrözze a másokkal való kapcsolatában. A bűnbeesés utáni állapot a könyvben nem azt jelenti, hogy az ember elvesztette Isten képmását, hanem azt, hogy megsebesült a szeretetre való képessége. A testteológiában ennek a központi szövege a Teremtés könyvének 3. fejezete, és Jézus szavai. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már házasságtörést követett el vele a szívében. Máté evangéliuma 5. fejezet 28. verse. Jézus nem pusztán egy külső cselekedetet ítél el, hanem az ember szívének állapotáról beszél. A bűn első következménye nem az, hogy Ádám és Éva megszegtek egy szabályt, hanem hogy nem bíztak többé Istenben. A kígyó azt sugallja, Isten visszatart valami jót. Nem akarja, hogy teljesek legyetek. Vegyétek a boldogságot a saját kezetekbe. Ettől kezdve az ember önmagát teszi a végső mércévé. A bűn után ezt olvassuk. Megnyílt mindkettők szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Korábban is mezítelenek voltak pedig. Mégsem szégyellették magukat. Mi az, ami változott? A tekintetük változott meg. Korábban a másikat személynek látták. Most már felmerül a félelem. Vajon ki használ? Vajon birtokolni akar? Vajon én akarom őt felhasználni? Ezért takarják el magukat. A szégyen tehát nem a test rosszaságából fakad, hanem abból, hogy a szeretet tisztasága megsérült. Ez a testteológiának egyik legfontosabb része. A kívánság, ami nem egyszerűen a szexuális vágy, hanem sokkal mélyebb. Azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk a másikat eszköznek tekinteni. Inkább kapni akarunk, mint ajándékozni magunkat. A szeretet önátadása önzésbe fordul. Ezért beszél Jézus a szív tisztaságáról. Nem a testtel van a baj, a szív szorul gyógyulásra. A bűn után azonnal megjelennek a konfliktusok is. Ádám azt mondja, az asszony adott a gyümölcsből. Éva a kígyóra mutat. Senki sem vállalja a felelősséget. A szeretet helyét átveszi a vádaskodás, a félelem és az önigazolás. A Teremtés könyvébe továbbá szerepel az a gondolat, hogy ő uralkodni fog rajtad. Ez nem Isten eredeti akarata, hanem bűn következményének a leírása. Mert a kapcsolatban megjelenik az uralkodás, a manipuláció, a birtoklás és a másik fölötti hatalom keresése. Ez viszont ellentétes az eredeti kölcsönös önátadással. A keresztény hit szerint a test nem rossz, a nemiség nem bűn, és a vágy önmagában nem is rossz. A probléma az, hogy a bűn következtében ezek már nem mindig a szeretet szolgálatában állnak. Ezért Krisztus nem a test ellen beszél, hanem a szívnek a megtérésére hív. Krisztus azért jött, hogy megtisztítsa az ember szívét. Képessé tegye az önzetlen szeretetre, és helyreállítsa a férfi és a nő eredeti hivatását. A tisztaság ezért nem pusztán önmegtartóztatás, hanem pozitív értelemben azt jelenti, hogy az ember megtanul úgy tekinteni a másikra, mint személyre, akit szeretni kell, nem pedig tárgyra, amelyet használni lehet. Byung Chul Han az Érosz haldoklása című művével szeretném folytatni. Az első pillantás, aki olvasta, úgy tűnik, hogy ez a rövid, de tömör könyv a szerelemről szól. De valójában azonban a modern társadalom egyik legmélyebb válságát próbálja megértetni és ecsetelni. És ami különösen érdekes, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ma nehezebb párkapcsolatot találni, vagy azt megélni, hanem a probléma sokkal mélyebb. Az, hogy lassan elveszítjük azt a képességünket, hogy valóban találkozzunk a másik emberrel. Kapcsolatot vegyünk fel vele, és az ne felületes legyen. Kezdjük talán az alapokkal. Miért haldoklik az érosz? Vagy mit jelent egyáltalán az érosz? Nem pusztán szerelmet, vagy nemiséget, szexualitást jelent. Érosz annak a képessége, hogy kilépjünk önmagunkból. Nyitottá váljunk egy másik ember felé, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megváltoztasson bennünket. Vagyis a szerelem vagy szeretet nem birtoklás, hanem átalakulás. Pontosabban a mai világban inkább önmagunk kifejezésére ösztönöz. Folyamatosan optimalizáljuk magunkat, teljesítünk, versenyzünk, miközben egyre kevésbé figyelünk a másik emberre. A mai világban minden az én, az ego körül forog. Ez az ego társadalom narcisztikus társadalomnak nevezhető. Nem azért, mert mindenki hiú lenne, hanem mert saját világunkból egyre kevésbé tudunk kilépni. Mintha minden kapcsolat is rólunk szólna. A másik ember sokszor már nem valódi személy, hanem visszatükrözi azt, amit önmagunkról szeretnénk látni, de torzul. Így azonban eltűnik a valódi találkozás lehetősége. A szerző ebben a könyvben sokat ír a depresszióról is. Meglepő módon ezt nem pusztán pszichológiai problémának tekinti. Szerint a depresszió annak a jele, hogy az ember bezárult önmagába. Már nincs olyan vágy vagy kapcsolat, amely kifelé fordítaná. És itt kapcsolódik be érosz. Szerző szerint az érosz az a tapasztalat, amely kiragad az önmagunk körüli körforgásból. Nem mi irányítjuk, hanem ő változtat meg minket. Példaként felhoznám Lars von Trier a Melankónia című filmjét. Ez a film nem csupán egy világ végéről szóló alkotás, hanem a depresszió, a szerelem, a félelem és az emberi lét drámája. Miről szól az a történet? A film két részre oszlik. Az első rész Justinról szól. Justin egy fiatal nő, aki éppen az esküvőjét ünnepli. Minden adott lenne a boldogsághoz neki. Szerető férj, család, gazdagság, gyönyörű kastély. Mégis valami fokozatosan szétesik. Az esküvő során Justin egyre inkább képtelen részt venni a saját életében. Eltávolodik férjétől, nem tud örülni, elveszíti érdeklődését minden iránt, és végül összeomlik. A depresszió itt nem egyszerű szomorúság, hanem teljes érzelmi bénultság. Második részben Justin nővére, Claire-re kerül a hangsúly. Kiderül, hogy egy hatalmas bolygó melanchónia közeledik a föld felé. Eleinte mindenki azt reméli, hogy elhalad mellette. Később azonban világossá válik, össze fog ütközni a bolygónkkal. Érdekes fordulat következik. Claire egyre inkább pánikba esik. Justin viszont, aki korábban teljesen összeomlott, egyre nyugodtabb lesz. A világ vége közelettével, mintha megtalálná önmagát. Miért válik Justin nyugodtá? Ez a film egyik legmélyebb kérdése. Justin már korábban elvesztette azt az illúziót, hogy az élet kiszámítható, biztonságos és tökéletes. Amikor valóban bekövetkezik a katasztrófa, neki már nincs mit elvesztenie. Claire azzal szemben még ragaszkodik az otthonához, a családjához, a jövőhöz és a biztonsághoz. Ezért ő omlik össze. Justin depressziója annak a jele, hogy bezárult önmagába. A depressziós ember nem talál kapcsolatot a világgal. Elveszíti a vágyat, minden értelmetlennek tűnik. A közeledő melanchólia bolygó azonban idézőjelben nagybetűs másikként jelenik meg. Nem egyszerű égitest, hanem egy olyan esemény, amely megtöri az ember önmagába zártságát. Ezért Justin szinte kivirágzik a közelgő bolygó fényében. Érosz, vagy a szeretet nem csupán szerelem, hanem minden olyan találkozás, amely kizökkent önmagunkból. Érosz megnyit a másik felé, megtöri a narcizmust, új értelmet ad a világnak. A depresszió ennek az ellenkezője. Bezár, elszigetel, kioltja a vágyat. Érosz vagy a szeretet képes legyőzni a depressziót, mert kiragadja az embert önmagából. A depresszió nem egyszerű rossz kedv, hanem az ember egész világkapcsolatát megváltoztathatja. Az ember nem uralható teljesen. A bizonytalanságot nem lehet megszüntetni. Az ember akkor válik igazán emberré, amikor elfogadja, hogy nem minden felett rendelkezik. A modern ember biztonságra, kontrollra és önoptimalizálásra törekszik. Emiatt elveszíti a kapcsolatot a másikkal. Pedig éppen a másikkal találkozás az, ami értelmet és új perspektívát adhat az életnek. A végső üzenet tehát nem az, hogy a világ vége felszabadító, hanem hogy az ember akkor találhat ki utat a belső bezártságából, ha képes túllépni önmagán. Oh,
te nem ezért a napért, az időért, amelyet nekem adsz. Hála neked az erőért, kegyelmekért és a jó téteményekért, amelyek tőled érnek engem. Végsőség és hála neked, Uram! Templomából, Uram, ó-ó-ó-ó, Uram, ó-ó-ó-ó, ó-ó. Köszönöm, hogy megáldasz, és megáldasz mindent, amibe a te nevedben kezdek. Már reggel az első gondolatom hozzád száll. Köszönség és hála neked, Uram! Szüntelenül hangozzék szívem templomából, Uram! Ó-ó-ó-ó, Uram! Ó-ó-ó-ó, ó-ó-ó! Az utolsó gondolatom is te vagy, Uram, elalvás előtt. Amikor lefekszem és a hajnali fény a világ másik végén ébred, dicsőség és hála neked, Uram! Szüntelenül hangozzék szívem templomából, dicsőség és hála neked, Uram! Szüntelenül hangozzék szívem templomából,
abba folytatnám egy másik történettel, és pedig Richard Wagner Tristan és Izolda történetével. A szerző szerint Tristan és Izolda története sem egyszerű szerelmi történet, hanem Érosz lényegének filozófiai példája. Mert az Érosz képes legyőzni a depressziót, a rossz kedvet, mert kiragadja az embert az önmaga zártságából. A modern depresszió nem csupán pszichológiai betegség, hanem egzisztenciális állapot. A depressziós ember elveszíti a világ iránti érdeklődését. Minden saját énje tengely körül irányul, és nem tud valóban kapcsolatban lépni a másikkal. A depresszió ezért az érosz hiánya. Nincs olyan külső erő, amely kilendítené az embert önmaga körforgásából. Tristan és Izolda szerelme azért különleges, mert nem a boldogság vagy a birtoklás története, hanem az önfeladásé. A szerelmes itt nem önmagát akar megvalósítani, nem uralja a másikat, hanem kilép önmagából, és a másik felé fordul. Ez az önmeghaladás az, amit Érosznak nevezünk. Már Plátónnál és Freudnál is egyaránt megjelenik az a gondolat, hogy az Érosz, a szeretet, a vágy, életfelé törekvés és a Thanatos, a halál, a pusztulás nem pusztán egymás ellentétei, hanem mélyebben összefonódnak. Az élet és a halál, a teremtés és pusztulás, a szeretet és az önfeladás gyakran ugyanannak az emberi drámának két oldala. Platón számára Érosz nem egyszerűen szerelmi érzés. A Lakoma Szimpózion című művében Diotina tanítás szerint Érosznak, Érosz annak a vágynak a neve, hogy az ember részesedjen a halatlanságban. Az ember tudja, hogy halandó, ezért különböző módokon próbálja legyőzni a halált. gyermekeket nemz, műalkotásokat hoz létre, tudományt alkot, hőstetteket visz véghez, erényes életet él. Mindegyik mögött ugyanaz a vágy áll. Maradjon belőlem valami akkor is, amikor már nem leszek. Ezért Platónnál érosz tulajdonképpen a halál elleni lázadás. Példa. Michelangelo megfesti a Sixtusi kápolna mennyezetét. Nem csak pénzt akar keresni. Valami olyat akar alkotni, ami túl éli őt. Ez az érosz. A halál tudata inspirálja. Ha nem volna halandó, talán nem is alkotna. Sigmund Freud a Gyönyör elven túl című művében bevezetett két alapösztön elméletet. Az első az érosz, az életösztön, ahová tartozik a szeretet, szerelem, alkotás, együttműködés, család, kultúra, életfenntartás. Minden, ami összeköt. A másik a halál ösztön, vagyis a tanatosz. Ez nem öngyilkossági vágy csupán, hanem az a törekvés, hogy minden élő visszatérjen az élettelen állapotba. Freud szerint a két ösztön mindig együttműködik. Példa. Párkapcsolatban, igazi szeretetben mindig meghal valami. Meghal az önzés, meghal az ego, ez fájdalmas. De ebből születik meg a közösség, az élő kapcsolat. Platón szerint érosz mindig fölfelé húz. Freud szerint ugyanakkor az emberben mindig jelen van egy lefelé húzó erő is. A két gondolat együtt itt foglalható össze, az ember egyszerre akar élni és megmaradni, ugyanakkor hajlamos arra is, hogy lerombolja önmagát vagy másokat. Ez a belső feszültség teszi tragikussá és naggyá az emberi életet. A kereszténység nem használja Freud fogalmait, de felismeri azt a tapasztalatot, hogy az élet és a halál misztériuma összetartozik. Jézus ezt így fogalmazza meg. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad. De ha elhal, sok termés hoz. János evangéliumán olvasható 12. fejezet 24. versében. Ebben az idézetben Jézus itt a halált nem az önpusztításnak véli, hanem az önátadásnak a képe. A szeretet, érosz, amely a keresztény hagyomány az önajándékozó szeretet is jelképezi, az agapé felé emeli. Csak akkor válik termékenyé, ha az ember kész lemondani önzéséről. Ezért a keresztény gondolkodásban a halál nem az élet végső ellenfele, hanem Krisztus húsvéti misztériumában való új élet kapuja lehet. Visszatérve még Tristan és Izolda történetéhöz. A történet azt példázza, hogy az igazi szerelem nem az önmegvalósítás egyik formája, hanem az én határainak meghaladása. A modern ember ezt a tapasztalatot kerüli. Biztonságra, kontrollra, önoptimalizálásra törekszik. Emiatt azonban elveszíti azt a képességet, hogy valóban találkozzon a másikkal. A depresszió ennek a bezártságnak a tünete. Míg az érosz, azaz a nyitottság, amely ismét kapcsolatba hozza az embert a világgal és a másik személlyel, illetve teremtőjével. Tristán és Izolda története tehát nem romantikus mese. Inkább annak példája, hogy az igazi szerelem nem önmegvalósítás, hanem önmeghaladás. A szerelmes nem uralni akar. hanem vállalja a kiszolgáltatottságot. Ez teljesen szembe megy a mai kultúrával, amely biztonságot, kontrollt és állandó önfejlesztést ígér. A modern ember egyre sikeresebb önmaga menedzselésében, miközben egyre kevésbé képes valóban szeretni és élni. És talán ez nem csak a szerelmi kapcsolatokról szól. Ugyanezt történik a barátságban, a közösségeinkben, sőt, a gondolkozásunkban is. Ha minden csak önmagunk megerősítéséről szól, akkor megszűnik az új, az idegen, a másik. A modern ember vajon valóban szabadabb lett? Vagy éppen a végtelen lehetőségek között veszítettük el a kapcsolatot egymással? Talán Érosz nem halt meg végleg. Inkább arra vagyunk hivatottak, hogy újra megtanuljunk figyelni a másik emberre. Elfogadni a kiszámíthatatlanságot. És vállalni azt a kockázatot is, amely nélkül nincs valódi kapcsolat. A mai műsorunkat egy imádsággal zárnám le. Urunk Jézus Krisztus, te saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél bennünket. Testünket és lelkünket egyaránt ajándékulattad, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, és egymást szeretve megmutassuk a te jelenlétedet a világban. Taníts bennünket úgy tekinteni önmagunkra, ahogyan te tekintesz ránk. Nem tárgyként, nem eszközként, hanem végtelenül szeretett személyként. Szentlélek Úristen, nyisd meg szemünket, hogy minden emberen Krisztus arcát lássuk, és minden találkozásban a szeretet új lehetőségét ismerjük fel. Amen. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottak. Ha tetszett ez a téma, hallgassanak meg legközelebb is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jelencsics Erik atya műsorát hallották.
És életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erik atyával.